Ez itt az Ásatalk Podcast. A mikrofonnál Pillik Bertalan és Görög Vilmos.
Köszöntünk mindenkit az Ásatalk harmadik részében. Ennek a résznek a vendége dr. Lassányi Gábor, a Várkapitányság Nonprofit ZRT régész koordinátora, egyiptológus, a Magyar Régész Szövetség felügyelő bizottságának tagja, korábban 6 évig elnöke, és 20 évig az Afinkumi Múzeum munkatársa volt. Köszöntjük a műsorban!
Köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük a kérdéssel, nem?
Igen, a bemelegítő kérdésünk az az lenne, hogy vélhetően a jelenlegi légifotók és megfigyelések alapján a Solt Tételhegy őskori erődítménynek hány kapuja lehetett?
Hú, passz, nem tudom a választ erre.
Ez egy ilyen tippet kérünk, igen, egy ilyen, majd a végén elmondjuk. Ilyen
30 alatti szám, ennyit megsúgok.
Solt Tételhegy erődítmény 12, legyen ez egy szép kerekszám.
Mondok 6-ot.
Jó. Jó, és akkor majd ezt az adás végén megnézzük ezt a megoldást.
A kutatási területed ugye a római temetkezési szokások és a késői antikvitás Pannoniában és Észak-Kelet-Afrikában. Szerintem kezdjük Magyarországgal. Ugye, ha jól tudom, mármint ha jól olvastam utána, akkor te inkább Aquincumban kutattál.
Hát elsősorban római kori emlékekkel foglalkoztam, és azon belül 20 éven keresztül az Aquincumi Múzeumban dolgoztam, először még régészhallgató, utolsó éves régészhallgatóként, utána pedig régészként. Tehát az elmúlt 20 évemet, a felnőtt koromat nagy részét azt ott töltöttem. És igen, alapvetően római kori kutatásokkal foglalkoztam Budapest területén, bár persze városi régészként azért más korszakokat is ástam.
És a római kori temetkezésekről a Aquincumban mit tudsz elmondani?
Hát alapvetően Aquincumon belül a hozzám tartozott a polgárvárosnak a temetői közül a keleti temető, illetve a nyugati temetőből is ástam egy kis részleteket. Tehát úgy kell elképzelni itt az Óbudát, ahol most is az adás felvétele folyik, hogy alapvetően Flórián tér környékén volt a katonai tábor, ez körülvette egy nagy település, és ettől északra körülbelül 2 kilométerre volt a polgárváros, ami egy 5-8, esetleg néhány ezer fővel nagyobb település lehetett. Ez egykor fallal körülvett római város volt a Krisztus utáni első századtól egészen talán a 4. század elejéig volt aktívan használva. És hát mint egy tipikus római városnak, ennek is a falakon kívül kezdődtek a temetői. A római korban az volt a szokás, hogy a temetkezések azok általában vagy a fő útvonalak mentén, vagy pedig a településeken kívül ilyen nagy nekropoliszokat hoztak létre. A városnak ismertek voltak már korábban is a nagy temetői a fő útvonalak mentén, nyugat felé kivezető út mentén egy nagy temető az Aranyárok mentén, dél felé is voltak ismert temetői, és hát azt is sejtettük meg, a korábbi kutatásból voltak a információk, hogy a várostól keletre a Dunaparti részen, a mostani egykori Gázgyár területén, most Grafiszok part területén is vannak sírok, de hogy ez mennyire jelentős, az igazából csak a 90-es évek, 2000-es évek elején vált világossá. Hát akkor kezdték el ott a Grafiszok ipari parkot fejleszteni, és hát már a 90-es évek végén Zsidi Paulának a kutatásainál látszott, hogy bár nagyon-nagyon roncsoltan, de egyre több temetkezés kerül elő a földből, és ahogy tovább fejlesztették, ott épültek az újabb ipari, vagy hát informatikai parknak a különböző épületei, olyan nagy cégek települtek oda, mint a Microsoft, SAP, egyéb nagy ipari vállalatok. Előkerültek olyan helyek, ahol a gázgyárnak az épületei nem pusztították el a régi rétegeket, úgyhogy a 2000-es évek közepén 2005, 2006, 2007-től egészen 2010-ig elképesztő mennyiségű sírt tártunk föl. Hát összességében több mint 1500 temetkezés került elő régészeti módszerekkel, de már korábbi adatok is vannak azért, hogy nagyon sok ilyen szorványos sírt sikerült azonosítani régi adatokból. Ez a városnak egy ilyen köztemetője volt, vagy városi temetője volt. Elképesztő sűrűségben voltak a sírok egymáson, tehát volt egy olyan helyek, ahol mondjuk egy 100 négyzetméteren, egy 10x10-es négyzeten belül 40-50 temetkezés is előkerült egymáson. Úgyhogy ez egy óriási munka volt, tényleg nagyon-nagyon látványos és nagyon-nagyon szép munka volt, de hát ez egy feszített tempói munka volt, és hát ebből azért nagyon sokat tanultam én is, meg azok a munkatársak, akikkel együtt dolgoztam.
Most szerintem beszéljünk egy kicsit egy nagyon érdekes kutatási témáról, a római átoktáblákról.
Igen. Hát ez sorosan összefügg azzal, amiről beszéltem az előbb, a gázgyári temetővel. Arról, hogy római korban különböző eszközökkel befolyásolni akarták a természet felettit, ez egy jól ismert dolog volt, ezt én is tanultam tanulmányaim során, és hát arról is lehetett tudni, hogy Pannóniában is voltak olyan varázsszövegek, előkerültek olyan varázsszövegek, amikkel kifejezetten rontó mágiát alkalmaztak, ezeket általában fémlemezre és azon belül is ólomlemezekre írták, nagyjából egy olyan tucatnyi volt ismert Pannóniából mondjuk a 2000-es évek második feléig. Afinkumból viszont egyetlen egy ilyen példányt nem ismertünk, és amikor a gázgyári kutatásokat végeztük, ezben a hatalmas, ez a két nagy szezonunk volt 2006-2007, amikor tényleg így ömlöttek a sírok egymás után elő a földből. 2007 tavaszán egy hamvasztásos sír körülvevő árokban egyszer csak egy ilyen kéttenyérnyi ilyen szürke fémlemez került elő, amit hát amikor így megláttam, és itt a temetőben azért ólom darabokat nagyon nem találtunk, hát akkor azért nagyobb dobbant a szívem, mert így nyilván én is így csak olvastam arról, hogy hát milyen, hogy vannak nagy ólomlemezek, amin, vagy meg kisebb ólomlemezek, amin néha vannak varázsszövegek, és hogy ez egy elég szabályos, pár kicsit összegyűrődött nagy lap volt, ami mondtam, hogy hát ezen lehet, hogy írás van. De hát ebből semmi nem látszott, ez egy szürke, olyan bádog darab szerűség volt, mint hogyha egy eres csatornából kivágtak volna egy darabot, de ez nem bádogból volt, hanem ólomból volt. Úgyhogy ezt nagyon gondosan ledokumentáltuk, felszedtük, és akkor még semmi nem látszott rajta a korróziótól. Aztán elkezdtük nagyon óvatosan fémrestaurátorokkal megtisztítani, és az egyik oldalán az ólom korrózió alatt elkezdtek kirajzolódni ilyen körömnyi pici kis jelek meg betűk. Úgyhogy akkor látszott, hogy egy hosszú felirat, tehát legalább egy 11 néhány soros felirat látszott rajta, de hát nyilván én is tanultam latin epigráfiát, de azért ez az én tudásomat messze meghaladta, hogy én ezzel az első sornak néhány betűjét leszámítva komolyabban megértsek. Úgyhogy az volt a szerencse is, meg hát én megkerestem is a megfelelő specialistát hozzá, hogy Bart Andreát ismertem, ő egy korombeli, talán alattam járt egy-két évvel régész, és hát filológus volt, tehát görög-római szakot végzett, ógörög szakot végzett, latin szakot végzett, és foglalkozott különböző szövegekkel, hasonló szövegekkel, bár a mágia területén akkor kezdett ő is specializálódni, amikor ez az átoktábla a kezébe került, és hát hosszú-hosszú munkával, tehát ez egy nagyon aprólékos és elképesztő türelmet igénylő munkával, körülbelül másfél év alatt sikerült az egész szöveget, ezt a 15 soros szöveget teljesen összeraknia. Nyilván ez nem azt jelentette, hogy napi 8 órában reggeltől estig ezzel foglalkozott, nem is nálunk volt állásban, de azt jelentette, hogy heti többször visszatért, odament, órákat töltött azzal, hogy oldalról megvilágítva pontosan kibetűzön egy-egy jelet, összerakja, hogy mi van már a szövegből, sapkozzon a szavakkal, egyebekkel, úgyhogy akkorra lett publikációkira kész ez a szöveg, és hát kirajzolódott egy fantasztikus történet, ami egy átokról szólt, ami egy perátokról szólt, ahol különböző férfiak és nők átkoztak el, különböző férfiakat és nőket valami, valószínűleg egy peres keretében, hogy ez egymás ellen ne tudjanak beszélni, ne tudjanak cselekedni. Úgyhogy ez volt az első akvinkumi átoktábla, ez 2007-ben került elő, és hát annyira izgatomos volt a történet, hogy én azt mondtam, hogy nézzük már meg, hogy van-e még a múzeum gyűjteményében olyan ólomlemez, amiről esetleg nem lettek figyelmesek a korábbi kutatásban a kutatók. Úgyhogy nézegettünk, keresgettünk ilyen tárgyakat, és hát az egészben a nagy csavar az az volt, amikor olyan 13-14 körül elővettünk egy ugyanebből a temetőből származó korábbi ásatási anyagot, és a kezembe került, kezembe rakott, nyomott egy rajzolóm egy-két ilyen fém darabkát. Hát úgy nézett ki, mintha egy ezt a papír darabot, ennek letépnénk egy kis darabot, és így összegyűrnénk 5-6-szor, így összehajtanánk egy ilyen kis cetlit. És hát ez egy két ilyen fém darab volt, amiben volt egy zacskóba, be volt leltározva ólomtöredékként. És akkor így ránéztem, és mondtam, hogy nem hiszek a szememnek, hogy ez így ott volt a kvázi az órunk előtt. Nyilván azok, akik korábban soha nem láttak átok szöveget, meg ilyen varázsszöveget, és nyilván leltároztak, jól értettek a kerámiához, jó, ólom, lemérjük, bemegyük, beleltározzuk, elrakjuk. Így került be a raktárba. Úgyhogy akkor hát azonnal vittem a restaurátorokhoz, és hát akkor ledokumentáltuk ebben a formában, és elkezdte kihajtogatni, és hát belül, ez egyik kívül belül, a másik meg belül tele volt írva varázsszövegekkel. Úgyhogy lett még két ólomlemezünk, még ez egy 2000-es ásatásból származott, úgyhogy 11 néhány évvel később ott állt előttünk két gyönyörű szöveg, és ezek még jobb állapotban voltak, mert az összehajtás miatt a belső oldalán sokkal olvashatóbbak voltak ezek a szövegek, úgyhogy ezt is Barta Andrea dolgozta fel, és úgyhogy így a 2015-16-ra ott álltunk három komplett varázs szöveggel. Úgyhogy ebből csináltunk egy kiállítást, 2016. decemberében nyitottuk meg ez a Titkos utakon sötét varázslatok Akvinkumban kiállítást, ami egy elég izgalmas módszerekkel voltak bemutatva ezek a ólomtáblák, illetve alapvetően a római mágiának mindenféle aspektusa. Ebből aztán vándorkiállítás lett, most nyárig, még július, azt hiszem közepéig, végéig, Szombathelyen, az Ízeumban még megtekinthető ez a tárlat. És hát így mondom, hogy ez a közlem alapvetően a római kori mágiához, varázsláshoz, kurátora voltam, menvezető kurátora voltam ennek a kiállításnak, nyilván nagyon szorosan együtt dolgoztam Barta Andreával, Vasló Rántal, más olyanokkal, akik ismerik jól ezeket a különböző varázseszközöket. Úgyhogy ez volt a közlem, nagyon személyes közlem a varázstárgyakhoz, és hát azóta is azért úgy mindig kérdezek kollégákat, olyanokat, akik terepbejáráson, fémkeresővel dolgoznak, hogy marhára figyeljenek, hogy ólom töredékeket találnak, hogy nézzük meg, hogy hát van rajta valami szöveg.
És ez a Pannonia területén számít ritkaságnak, vagy ez úgy amúgy a Római Birodalom területén?
Szóval önmagában az, hogy a mágiában hittek a római korban, ez egy általános jelenség volt a mediterrán világban, sőt, hát tulajdonképpen mondjuk a mai Skóciától egészen lent, Dél-Egyiptomig mindenhol kerülnek elő varázsszövegek a Római Birodalom területén. Tehát ebből a szempontból nem számít ritkaságnak. Körülbelül 2000 többé-kevésbé publikált ilyen varázsszöveget ismerünk most a Római Birodalom területéről. Pannoniából viszont összesen 12-13 darab van publikálva, Barta Andrea ezekből írta a doktori disszertációit, én is onnan tudom a pontosabb számot, persze kerülnek elő folyamatosan újabbak, úgyhogy itt is volt. Nyilván az írásbeliségnek voltak határai, vannak olyan területek, ahol tényleg a sokkal nagyobb volt az írásbeliségnek a jelentősége, és nem mindegy, hogy milyen anyagokra írtak. Tehát Pannoniában viszonylag kevés van. De ez a kutatottságnak miatt is lehet, és ugyanúgy, ahogy a raktárban hevert ez a két tárgy is 14 éven keresztül, simán lehetséges, hogy más múzeumokban is ugyanúgy vannak ólomtöredékek elrakva, ami főleg, ha össze van hajtogatva, nem bontották ki, csak azt csak belett leltározva, simán lehet, hogy még blappanganak ilyen tárgyak. A másik ilyen dolog az, hogy azért pont azokon a területeken, ahol mindenféle legális-illegális fémkeresőzések folytak, hát ezek azok a tárgyak, hogy most egy ólomtöredéket valaki a kezébe vesz, kiszed a földből, somószor kidobja. Igen. Igen, tehát lehet, hogy vannak. A harmadik dolog az, hogy azért ezeket az ólomdarabokat, fémdarabokat általában olyan helyre rakták el, amit úgy gondoltak, hogy az alvilággal vagy a túlvilággal kapcsolatban áll. Tehát ezek mély kutak lehettek, különböző isteneknek a szentélyének mondjuk a falánál tövében ásták el, vagy éppen sírokba, vagy sírok mellé temették el a... Úgyhogy temetőfeltárásokon nyilván nagyon oda kell ezekre figyelni, sokszor nem is magában a sírba van, hanem a sírok mellett vannak elásva ezek az ólomlemezek, van, hogy pont a sírba van betéve, úgyhogy oda kell figyelni temetőfeltárásokon, hogy az ember miket talál meg ezeket a tárgyakat, ezeket óvatosan kell felszedni, és aztán óvatosan kell megnézni őket.
És még az átoktábláknál maradva, bocsi, hogy ezeknek a szövegeknek ez a pereskedésen kívül még milyen témája szokott lenni, a rossz akarás a másiknak, a szomszédnak, vagy?
Nagyon sok fajtája van az átoknak, alapvetően vannak bizonyos beosztások, amiket így kutatók ezzel kapcsolatosan raktak, a típusok, amik tipikus dolgok. Hát az egyik legfontosabb azok a különböző bosszú átkok. Tehát arról van szó, hogy valakit valamilyen sérelem ért, adott esetben akár még megloptak, valaki kárt okozott nekik, és akár ismerik az illetőt, tehát tudják név szerint, hogy ki volt az, és nem tudnak más módon bosszút állni rajta, vagy pedig effektíve ismeretlen tettesek ellen is csinálnak átokszöveget. Tehát van olyan, aki, hogy ellopta a köpenyemet, az folyjon szét, mint a víz. Van ilyen, azt hiszem, Angliából hasonló szöveg. De van olyan, hogy konkrétan meg van nevezve, hogy aki ellopta az erszínyemet, és benne a nem tudom mehány szeszterciuszomat, az gyötörjen láz, és ne tudjon semmit csinálni, és minden baja legyen, addig, amíg el nem jön ennek az istenségnek a szentélyében, nyilván oda, ahol ezt elásták, és el nem helyezi ezt az erszényt, és akkor csak akkor gyógyuljon meg. Tehát, hogy effektíve, hogyha becsületesen, hogyha visszaszolgáltatja azt, amit ellopott. Ennél nyilván vannak egész konkrétabb dolgok, nem vagy olyanok, amikor nem is nevezik meg, hogy mi volt a sérelem, konkrétan valakit elátkoznak, mert marha dühösek rá. Tehát, de vannak, ahogy előjárókat neveznek meg, aki kiszúrt velük, tisztségviselők. Sőt, még van egy olyan szöveg is, ahol egy városi tanácsot átkoztak el. Ez már csak egy külemlékről ismerjük Észak-Itáliából, ahol effektíve egy városi tanács állítatott valakinek hálából egy külfeliratot, mert hogy az városi tanácsot elátkozták, és az illető, aki egy városi rabszolga volt, megmutatta, hogy hol van elásva az átok szöveg, és ezzel megmentette az összes teljes városi tanácsot a mindenféle sötét üzelmektől. Nyilván azt nem tudjuk, hogy pontosan az illető honnan tudta, hogy ez ott pont el van ásva, az átok szöveg, de ott van. Szóval vissza ezek az átok szövegek, akkor vannak, amik kifejezetten bosszúállásra vannak, akkor vannak olyan típusú szövegek, amiről beszéltem, hogy perátkok, ahol effektíve arról van szó, hogy vannak peres felek, haragban állnak egymással, vannak ügyvédeik, tanúik az egyik oldalnak, és itt általában azok a formulák ismétlődnek, hogy az illető ne tudjon beszélni, ne tudjon cselekedni ellenük, ne tudjon hitelesen vallomást tenni, a bíró ne higgyen nekik, az ügyvédje némuljon el, de minden bajuk legyen. Ez egy nagyon, nagyon gyakori átok formula, mind a három akvinkumi szöveg az ilyen perátok, ahol valamilyen cselekményben haragban állnak, és itt alapvetően az elnémítással kapcsolatban állnak a dolgok. Aztán, ahol nagy sportversenyek voltak, ott nagyon sokszor kerülnek elő, főleg Észak-Afrikából ilyen nagy arénák, meg főleg kocsi versenyek színhelyen környékén, hogy főleg a 4. században, hogy a hajtókat, a lovaikat átkozzák el. Hát egyrészt itt azért ugyanakkor a rajongótábora volt, mint mondjuk a most a Fradinak, vagy más sportcsapatoknak, a különböző színű csapatoknak voltak a drukkerei, és hogy ennek volt egy ilyen aspektusa. A másik, hogy hát óriási sportcsapatás volt, tehát azért komoly érdeke volt annak, hogy az X hajtót azt kiiktassuk, és az összes lovával együtt mindenkit kiiktassunk, és törjön el a tengelye, és a lovai sántuljanak le, és ő is törjön le a hasmenés, meg minden baja legyen a kocsi hajtónak, meg amúgy is ne tudjanak egyáltalán elindulni. Aztán vannak még olyan átkok, ahol kifejezetten konkurenciát akarják kiiktatni, ezek főleg görög területen ismerünk ilyeneket, ahogy a egyik fogadó, a másik fogadó, hogy oda ne menjen senki, sőt, ezt általában a rivális bolt mellett ásták el ezt a szöveget, hogy oda ne menjen senki, helyette inkább a másikat, szolgáltatásait vegyék igénybe, vagy valamilyen iparosok is. És van egy érdekes típus, amit ha gondolkodnánk, akkor nem gondolnánk ezt egy átoknak, de ezek a szerelmi varázslatok, amik igazából ugyanúgy működnek, mint az átokszövegek, ugyanaz a tematikája, a szövegezése, de hát amikor valakinek mondjuk azt írják le, hogy Júlia Gája lánya ne tudjon enni, inni, aludni, senki másra gondolni, senki másra együtt hálni, amíg el nem jön hozzám, és az enyém nem lesz. Ezek ugyanúgy megkötő varázslatok, és ugyanúgy ugyanazokat a formulákat alkalmazzák, vagy különböző istenségeknek, démonoknak, egyéb túlvilági lényeknek a közreműködését akarják igénybe venni azért, hogy az illetőnek rákényszerítsék az akaratukat, sőt ezekhez a típusú varázslatokhoz készültek ezek a vudu baba szerűségek már az ókorban, ahol átszurkálják a megfelelő a szemüket, fülüket, szájukat, szívüket, nemi szervüket, mindent. Hát ez egy annak a komponensei ezeknek a varázslatoknak, tehát tetszen tehetetlené tegyék a másikat, és teljesen alávessék a illető fiút vagy lányt a megrendelő akaratának. Tehát ezek is az átok szövegek közé tartoznak. Innen Akvinkumból ezt a három perátkot ismerünk, de ilyen bosszú átkokat azért ismerünk Pannóniából is, ahol kifejezetten ilyen bosszút akartak el valakin állni.
Nagyjából meddig terjedtek az időben? Mikor volt az első, vagy hogy lehet időben belőni ezeknek a...
Hát az a helyzet, hogy átok szövegek azok közel-keleten ókornak a korábbi fázisaiban is készültek. Tehát a szír-palesztin területeken, Egyiptomban, máshol is vannak ennek előzményei. A görög világban az archikus kortól kezdve ott vannak a különböző átok szövegek, és az etruszkoknál, rómaiaknál is már vannak azért ennek előzményei. Mire a császárkor van, addigra azért az egész ez egy nagy szinkretisztikus valamivé válik, tehát a mágia az egy ilyen közös hagyományjá válik, aminek maga vannak az egyéni lokális vonásai, helyi istenségeknek, helyi természetfeletti lényeknek az igénybevétele, de ezek a szövegek, ezek sokszor nagyon sok mixre tartalmaznak. Főleg a késői antikvitásra, a 4. századra, abban az időszakban, amikor már a kereszténység is jelen van, tényleg elképesztő katyfasz van a héber szavaktól kezdve a különböző egyiptomi istenségek nevén keresztül, a különböző mezopotámiai egyéb isten alakokon át, akár nekünk is van itt, ahol kelta alak jelenik meg, istennő jelenik meg az egyik szövegbe, vagy egy alvilág istennőnek a kelta megfelelője. Tehát ezek nagyon érdekesen fonódnak össze, és nagyon különböző hagyományok találhatóak meg egy szövegen belül is. Úgyhogy ez, ahogy haladunk előre az időben, mondom, a késői antikvitásra, a 4. századra, 5. századra minden van benne. Tehát ez egy ilyen nagy ilyen kulturális kavarodássá válik.
És Észak-Kelet-Afrikánál maradva, most egy gyors átkötés.
Igen.
A másik kutatási területed késői antikvitás, Pannóniában és Észak-Kelet-Afrikában.
Igen.
Ezt a kettő területet hogy lehet összekötni?
Hát én alapvetően egyiptológiát végeztem az ELTE-n, még Hálkosi László tanszékvezetősége idején kezdtem el 95-ben az egyiptológia szakot. Nyilván én is klasszikus egyiptológusként kezdtem, ami azt jelenti, hogy alapvetően ott azért a nyelvészet, a filológia volt a fő irány, és amellett a régészet, kultúra, történelem, vallástörténet volt a másik terület. És akkor lehetőséget kaptam 98-ban Luft-Ulrich professzornak, aki akkor a egyiptológia tanszéknek volt a tanára, ő indított egy kutatást a keleti sivatagban. Hát mi ez a keleti sivatag? Hát a Nílus völgyet elképzeljük meg Egyiptomot, attól keletre van a Vöröstenger, és hát azért a Nílus leszámítva Egyiptomnak azért óriási részei, azok terméketlenek, mind a két irányban Nílus völgyet sivatagok veszik körül. A keleti sivatag az a sivatag, ami a Vöröstenger és a Nílus völgy között található. Ennek a délebbi része, azt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint ahogy az ember ilyen nagy homokdűn és szaharás fotókat képzel el, hanem egy kicsit arra szoktam hasonlítani, mintha az északi középhegységet, vagy a Kárpátoknak az alacsonyabb vonulatait lekupaszítanánk, vagy lecsupaszítanánk. Tehát itt egy nagy hegyvidékről van szó, nagy hegyekkel, gránitsziklákkal, homokkő hegységekkel, és ez a vidék egyrészt nagyon változatos, másrészt nagyon gazdag volt természeti erőforrásokban az ókorban. Hát itt voltak nagy aranybányák, drágakőbányák, ametisztet, smaragdot, mindenféle ritkább drágaköveket is bányáztak itt, és nagyon jó minőségű gránit bányák voltak itt az ókorban. Ezt már a fáraókorban is használták ezeket, és hát a Egyiptomnak a római időszakában is óriási gránit fejtők voltak, ott onnan bányázták például azt a porfírt, azt a vörös színű gránitféleséget, nagyon kemény kőzetet, amit például a császári palotákba, Bizáncba is, Konstantinápolyba is, Rómába is kerültek ezek a fantasztikus ilyen vörös színű kövek. Na és ezen a vidéken szervezett egy projektet Luft-Ulrich professzor, ő alapvetően sziklarajzokat, sziklafeliratokat akart kutatni, de azon a területen, amit Birminiknek hívnak, ez egy kis vádi, egy völgy, ahol nagyon sok sziklarajzot dokumentáltak még a 20. század elején, volt egy késői antik település, aminek a pontos azonosítása, hogy ezek kicsodák, micsodák, hogyan került oda a sivatag közepére, hát én sem tudtam semmit, amikor a 90-es évek végén először jártam ezen a vidéken. Aztán folyt a kutatás, és hát arra jutottunk, bár itt azért megoszlanak a vélemények, hogy ilyenhez hasonló településekből elég sok van ott a sivatag belsejében, a hegyekben, ezek a völgyekben. Általában jó közeli források vannak ezeken a helyeken, ahol jó minőségű ivóvíz van. Úgyhogy úgy tűnik, hogy egy ilyen félnomád csoportnak, egy blemmiésznek nevezett, vagy hát a mostani időszakban, a modernkorig vannak ezeknek a leszármazottai, Bedzsák nevezett csoportnak, a késői antikvitásban volt a kulturalizációnak egy olyan fázisa, amikor ilyen félig-meddig permanens településeik voltak, kunyhókkal, kővel, akáciából és gyékényből, meg egyéb hasonló anyagokból készült ilyen kis hunyhóikkal, kisebb építményeikkel, úgy valószínűleg ezeknek az ő nekik a településeik voltak, és ilyen, így kerültem kapcsolatba alapvetően a sivatagi kutatással, meg a késő antik kutatással ezen a területen. Aztán egyre jobban érdekelt, hogy mi van Dél-Egyiptomban, meg délfelé, a mai Szudán területén, és hát így lettem a Nubiának, a Egyiptomtól délre fekvő területnek a történetének a specialistája. Török László professzor a nubiológiának egy nagyon-nagyon meghatározó alakja a tanárom, meg ő volt a doktori konzulensem is, és hát neki köszönhetek nagyon sokat, hogy megtanultam ennek a déli területnek a történetéből. Ott azért a Kuslita királyságnak a régészete történetével elég sokat foglalkoztam, illetve 2005-től kezdve egy szudáni leletmentő projektbe kapcsolódtunk be. Hát ez úgy történt, hogy a Níluson a negyedik zuhatagnál, ez már azért jóval délebbre van az egyiptomi határtól, hasonlóan, mint a 1960-as években az a Szuáni gát építésekor a szudáni kormányzat elkezdett egy óriási gátat építeni a Níluson. Ez a Merui gát a negyedik zuhatagnál, és hát a 2000-es évek közepén volt egy nemzetközi felhívás, hogy mivel éveken belül itt el fognak árasztani egy óriási 180 km hosszúságú Nílus szakaszt, hát azok a kutatóintézetek, egyetemek, akik megtehetik, azok kapcsolódjanak be az itteni leletmentő ásatásokba, és hát mikor kitaláltuk 2004-ben, hogy legyen egy magyar részvétel ebbe, gyakorlatilag mindenki úgy nézett rá, mint a csodabogára, hogy jó, persze, majd pont Szudánba fogunk tudni magyar ásatásokat csinálni. Elég kemény munkával, 2 éves megfeszített munkával összeszedtük rá a pénzt, elsősorban magánfinanszírozásból, egy pici állami segítséggel is, akkor az akkori kulturális kormányzattól, de alapvetően mecenatúrával, tehát szponzorációval ment ez a dolog, és 2006-ba, 2007-be tudtunk részt venni. Ezt én szerveztem meg, ezt az expedíciónak én voltam a vezetője, de hát több munkatársal együtt szedtük össze a pénzt az első magyar régészeti expedíciót Szudánba. Tehát ilyen nem volt korábban, azóta sem még, de majd reméljük, hogy még lesz. És ezek voltak a magyar núbiológiai kutatásoknak a második etapja. 60-as években az Aszuáni gátépítéskor még egyiptomi területen folytak magyar kutatások. Úgyhogy dolgoztunk a negyedik zuhatagnál 2006-2007-ben, tényleg fantasztikus szezonokat töltöttünk ott iszonyú kemény körülmények között, és hát ilyen izgalmas dolgokat tártunk fel ott, úgyhogy így kerültem kapcsolatba a Kelet-Afrikával, a doktori disszertációmat pedig ebből a keleti sivatagi területnek a Krisztus utáni első évezredű történetéről, régészetéről írtam.
Uh-huh. És a Szudánhoz visszatérve, hogy ez alapján, amit elmondtál, az ottani kormányzatot érdekli a múltja, vagy az ottani helyi embereket érdekli a múltja, csak nincs rá elég pénz, vagy kutatók, vagy ezt ők...
Ez egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt azt kell mondanom, hogy én nagyon szeretem Szudán személyesen, és nagyon szeretem a szudáni embereket, akikkel kapcsolatba kerültünk. 2011-ig Szudán volt Afrika legnagyobb országa, aztán ez ketté vált Észak-Szudánra, illetve hát Szudánra és Dél-Szudánra. Az északi területtel van nekem komolyabb tapasztalatom, úgyis egy iszonyatosan nagy ország, és alapvetően a Nílus völgyet ismerem, meg illetve a keleti sivatagot ismerem. Az északi zónában a núbiaiak, azok a törzsek, akik ott élnek, és azok az emberek nagyon-nagyon büszkék a múltjukra, még a kisebb falvakban is. Tehát ott benne van egy olyan nagyon-nagyon jó értelembe vett, tényleg egy nemzeti büszkeség, vagy etnikai büszkeség arra, hogy ez a mi kultúránk, a mi őseink, a mi civilizációink, ami itt volt az évezredeken keresztül, úgyhogy van egy nagyon nagy nyitottság egyik oldalról. A másik oldalról kormányzati szinten is, és kulturális tárcák szintjén is azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak, nagyon-nagyon-nagyon pozitívak a hozzáállásban. Az emberek nagyon jól lehetett együtt dolgozni szudáni kollégákkal, és nagyon vendégszeretően fogadtak mindenféle olyan projektet, akik szerettek volna Szudánban kutatni. Tehát ebből a szempontból nagyon megvolt a emberi és erkölcsi támogatottsága azoknak a kutatásoknak. Pénz az már egy másik kérdés, nyilván nem nagyon volt pénz, illetve Katar szállt be a 2010-es években elég nagy szponzorációval különböző tudományos és turisztikai fejlesztési projektekbe, piramisoknak a újjáépítésébe, templom rekonstrukciókba, feltárásokba, tehát ott egy elég nagy katari projektek nyíltak meg így a 2010-es években. Ami viszont óriási nehézség Szudánban, hogy főleg kínai támogatással óriási gát építési projektek kezdődtek ott a Níluson, ez a duzzasztó gát dolog, ez katasztrofális a régészeti örökség szempontjából, tehát arról van szó tényleg, hogy megépíteni egy gátat és 60-80 kilométeren keresztül meg elrasztanak és létrehoznak egy 5-6 kilométer szélességű tavat a Nílus völgyben, ami azt jelenti, hogy ami ott van, az mind víz alá kerül. És ez a folyamat nem állt, meg a Merui gát megépült, más gátaknak is még tervezés alatt van, illetve van, ahol már előkészítés alatt van, és ez az a helyi embereknek is borzasztó, hiszen falvak és tényleg nagyon-nagyon fontos kulturális régiók kerülnek víz alá. És hát az ott élők ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem szeretik. A jelen pillanatban éppen egyébként egy forradalmi helyzet van Szudánban. Márciusban egy nagyon békésen induló forradalom van, ami a napokban viszont elég véresen eseménybe betorkollott. Én nagyon remélem és nagyon bízom benne, hogy ez, hogy pozitív változások lesznek Szudánban. Az ottani emberek, az ottani kulturális területen dolgozó emberek tényleg fantasztikusak, és én nagyon szeretem velük dolgozni.
Mennyire nehéz velük a kommunikáció, vagy milyen nyelveken zajlik ez a kommunikáció?
Hát alapvetően ez a koloniális örökség miatt alapvetően Szudán az angol nyelvterülethez tartozik, tehát tudományosan alapvetően angolul. Én valamennyire beszélek arabul, a hétköznapi helyzetekben azért ez abszolút megoldható, de akik így azért a régészetben, örökségvédelemben dolgoznak, ott mindenki azért beszél többé-kevésbé jól angolul, sőt van, aki kifejezetten jól beszél angolul.
És mennyi időt ástatok Szudánban?
Szudánban kétszer másfél hónapos szezonunk volt 2006-ban, meg 2007-ben. Én sokszor voltam Szudánban, ettől külön is, meg ettől ezen kívül is. Erre volt akkor finanszírozás, erre tudtunk megoldani a finanszírozását, tehát nagyjából 10-10 fővel tudtunk azokban az években kint lenni. Ezért ezek elég komoly összegek a repülőjegytől kezdve. Mondjuk a repülőjegy azért az óriási tétel önmagában is egy 10 fős társaságnak ezekre a területekre.
És akkor a beutazás az vízumhoz kötött, vagy
persze ezek vízumos dolgok voltak, de hát nem is ezek voltak az igazából a nehézségek, hanem tényleg a terepi logisztika. A negyedik zuhatag régiója az egy elképesztően, hát Észak-Szudánon belül is ezért egy nagyon-nagyon kevéssé fejlett vidék volt. Én amikor 2005-ben voltam, mondjuk akkor az északi zónában még egészen Kartumig, mely Asszuántól, ahol a gátak vannak, nem volt egyetlen egy híd sem a Níluson, tehát azt hiszem olyan 1200 vagy nem tudom hány kilométeren keresztül nem volt még akkor egyetlen egy híd sem, tehát akkor csak kompok működtek, nem voltak északon betonutak, nyilván távközlés sem, nagyon sok a falvak nagy részében nem volt áramellátás, ez óriásit változott az elmúlt 10 évben, tehát utak épültek, áramellátás van, most gyakorlatilag 4G és internet van olyan helyeken, ahol korábban tényleg áram nem volt 100 kilométeres körzetben. Viszont ez a negyedik zuhatag vidéke akkor az 2006-2007-ben még az akkori fejlesztésekből is teljesen kiesett, és tényleg olyan helyek voltak terepén, és nagyon nehéz volt, hogy mondjuk egy 100 km megtétele az egy napos program volt. Tehát annyira sziklás, és tényleg olyan utak voltak, ahol 15-20 km-es sebességre nagyon nem lehetett menni, tehát vagy még lassabban, és tényleg vályogtégla házakból álló falvak voltak, élelmiszernek a beszerzése nagyon nehéz volt, egy nagyobb társaságnak mindenki azért inkább önellátásra volt berendezkedve, ezekbe a falvakból kisebb piacok voltak. Egy nagyobb településen mindent oda kellett vinni, a munkaeszközöket, mindent. Úgyhogy kemény volt egy ilyen expedíciónak a megszervezése, és nyilván a körülmények is elég mostohák voltak európai szemmel, még a stopabíró régészek számára is. És hát nem csak régészek voltak a csapatban, hanem nyilván geodéták, más olyan emberek, akik fotósok, akik azért még kevésbé szokták meg, mint a régészek.
És az egészségügyi ellátás, az gondolom...
Igen, szóval igen, tehát hogy azért az európai értelembe vett kórházak akkor, hát nem, talán Kartumban most már jobbak vannak, de nem semmi, tehát alapvetően amit a helyben az ember nem tudott megoldani, azt nem lehetett nagyon megoldani. Nyilván csak ilyen tényleg végszükség esetén lehetett bármifajta módon, akkor is inkább úgy, hogy valakit kiutasson az ember a repülőtérig. Tehát ez egy ilyen műfaj, szerintem még ma sem sokkal jobb. Nyilván a közlekedés a betonutak miatt nyilván gyorsabban el lehet jutni. De azért azok olyan vidékek voltak, hogy azért a főváros az 2 nap. Tehát úgyhogy és akkor nagyon gyorsan haladt az ember. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes, nagyon fárasztó, nagyon nehéz, de nagyon szép szezonjaink voltak kint, különösen a második szezon. Ott már azért mi is hozzászoktunk jobban, meg jobban meg tudtuk oldani a helyzetet. És hát azzal volt ez még súlyosbítva, hogy azok az emberek, akik azon a területen éltek, az a Manaszír nevű törzs, hát akkor még nem nagyon kapott semmifajta kárpótlást az államtól, és hát a régészekre is, ha nem is ellenségesen, de olyan ambivalensen tekintett, tehát úgy gondolták, hogy igazából mi vagyunk az első vonalban, akik egy gátépítési projektnek a hoz kapcsolódóan végzünk valamit, ami nem azt jelenti, hogy ellenségesek voltak nagyon, de mégis volt egy ilyen feszültség, és voltak olyanok, hogy a törzsi tanács úgy döntött, hogy persze, mi nem mi tehetünk róla, de hát hogyha minket elküldenek onnan, akkor talán valamit keresztbe tudnak tenni a gát megépítésének, vagy jobban rá tudják bírni a kormányzati szerveket arra, hogy így rendezzék a kárpótlásukat, miután el fogják árasztani a területeiket, úgyhogy voltak ilyen jellegű feszültségek is, főleg 2006-ban, de hál' Istennek ezeket sikerült áthidalnunk.
És a leletekkel kapcsolatban milyen leletek, vagy mi volt az a...
Hát a legkorábbi leletek azok mondjuk Szórványban volt egy talán 2-300 ezer éves kőszakóca, vagy kőeszköz, amit egyik őskoros kollégánk, így egy, valahol pihentünk éppen egy vádiba, egy kiszáradt folyóbölgybe, és akkor így egyszer csak, hogy na ezt nézzétek, és ez ott hagyált valahol, így hát az nyilván a vízmosásban. Nagyon sok új kőkori felszíni jelenséget dokumentáltunk, illetve kisebb települést is, tehát így a Krisztus előtti mondjuk 5. évezrednek leleteit. Aztán volt a, hát mondjuk azt, hogy a részkor, bronzkornak a határán, ez az egyiptomi fárok korának egy párhuzamos civilizációja, a kermakornak a emlékeit, aztán a Kusita királyságból, ami tényleg egy ilyen nagyon meghatározó kultúra volt, ami nekünk csak az utolsó fázisából, a Krisztus utáni 3.-4. századból voltak sírjaink, a sírmezőink, ott több-több ilyen temetőből ástunk pici részleteket, és aztán a késői antikvitásnak, illetve a középkornak a keresztény időszakában, Szészak-Szudánban a Krisztus utáni 6. századtól egészen bizonyos helyeken a 14. századig keresztény vezetésű királyságok voltak, és ebből a korszakból azért óriási temetők voltak, egy településnek egy részletét is feltártunk, egy ilyen kis városkának, megtaláltuk a templomát, már nagyon rossz állapotban volt ennek a településnek, úgyhogy ő középkori emlékeket is ástunk.
És az ásatási körülményeket visszatérve, hogy ott azok az eszközök, amiket ti kivitettek, azok mennyire bírták az?
Hát a fényképezőgépek azok úgy, ahogy a 2006-7 körül a digitális fényképezőgépek úgy nagyjából a terepen még bírták, de mondjuk utána azért ez elég hamar tönkrementek. Vittünk ki számítógépet minimálisan használva nyilván lementeni az adatokat, de azt csak a szállásokon használtuk. Nyilván a hagyományos dokumentációs módszerek mentek elsősorban, tehát rajzolás, fotózás, és hát aztán voltam a második szezonban ott azért fotogrammetriával is használtuk, aminek azért a dokumentálásban nagy sikerei voltak, vagy nagyon sikeres volt. Hát alapvetően azért úgy kell ezekre készülni, hogy így, ami a homokot és a port és a meleget bírja. Tehát azért én azt gondolom, hogy a mostani modern eszközök is azért ezek gyilkos körülmények mindenfajta technikai eszköznek, amit kifejezetten nem erre terveztek.
És amit kiástok ott, miután eljöttek onnan, annak mi lesz a sorsa?
Ezeknek a jelentős része a szudáni tehát az a szudániba, a múzeumokba került, raktárokba került, és hát nyilván igyekeztünk mindent ledokumentálni. A tárgyakat, tehát a tárgyakat is lerajzolni, kisebb része az ilyen feldolgozás miatt meg hazajöhetett egy időszakra, tehát itt tehát lehetett tovább dokumentálni. De alapvetően ez a szudáni múzeumokba került, illetve hát a Khartoumba került, a fővárosba került, a központi raktárakba.
Hát, hogy az örökségvédelem Afrikában, vagy így Szudánban hogyan zajlik, hogy az ilyen ásatások után megszerzett tárgyakat ők kiállítják múzeumokban, vagy csak a raktárakban ott?
Hát egy részét kiállítják, ezekből a Merői Gát projektekből azért több kiállítás volt, tehát az ottani leglátványosabb leletekből azért kerültek be, nyilván a tömeg része azért az ott is raktárakba került. Illetve mostanában azért nagyon sok vándorkiállítás volt, ahol meg főleg Franciaországban, Amerikában, Nagy-Britanniában, British Múzeumban is, máshol is nagyon szép kiállítások voltak az elmúlt 15 évben, ahol kifejezetten nubiai régészeti örökséget dolgozták föl, és ezeknek általában volt a legújabb ásatásoknak is kisebb szekciójuk.
Az örökségvédelmet kérdeztem.
Ja,
jó.
Hát az örökségvédelemnek gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vannak bizonyos szabályok, hogy azért ott is nyilván a nagy régészeti lelőhelyeken folyó fejlesztésekhez kellenének valamilyen fajta finanszírozást biztosítani, főleg az ismert lelőhelyeken. Nyilván nincsen szisztematikus topográfia, vagy csak nagyon kevés területre vonatkozólag. a nagy ismert lelőhelyeknél, hogyha vannak fejlesztések, akkor ott valamit próbálnak a ottani cégekből erre elkülöníteni. A gátépítések, a hatalmas öntözőrendszerek, öntözőcsatornáknak az építései során vannak bizonyos régészeti feltárások, ezeket részben a szudáni múzeum, tehát a Khartoumi Múzeum, Nemzeti Múzeum egy-két egyetem végzi el, és hát vannak külföldi projektek is, amik ezekhez a óriási projektekhez kapcsolódnak.
Uh-huh. És az ilyen ásatásokon milyen az aránya a helyi kutatóknak és a külföldi kutatóknak?
Hát változó. Azért a Sudánban azért azt kell mondani, hogy azok az emberek, akik bár nagyon kevesen vannak, de akik tényleg így a múzeumokban, meg a hát mondjuk azt a régészeti hivatal nagyon leegyszerűsítve dolgoznak. Én azért nagyon jól felkészült kollégákat ismertem meg, azért majdnem mindenki, aki ott bizonyos pozícióban van, azért külföldön is tanult, és tényleg elsajátították a régészeti kutatásoknak nagyon sok fontos és modern módszerét. Változó, tehát egy részét ezeknek az óriási gátépítésekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó projekteknél szudáni kollégák végzik el, de azért a nagyon-nagyon nagy projektekbe azért bekapcsolódnak francia, angol és egyéb kutatócsoportok is, úgyhogy az arányokat nem tudom pontosan megmondani. Mm-hmm. Ebben a katari fejlesztési pénzekben egyébként voltak olyan kutatások is, ahol azért egy picit megpróbálták belevonni a mentésekbe is, de a nagy részt egyébként már tervszerű kutatásokból voltak.
És most így Afrikára kivetítve, most így Egyiptomot leszámítva, Afrikában melyik korszak kutatása a legfontosabb? Mármint én a paleolitikumra tippelek, hogy ott az...
Változom. Én amivel képbe vagyok, azért az elsősorban Észak-Afrika és azon belül is Észak-Kelet-Afrika. Nyilván vannak a Kelet-Afrikában azért ezek a különböző emberősökkel kapcsolatos kutatások, de ezek szerintem összességében inkább ilyen kisebb mikrorégiós, meg régiós kutatások, amik egy-egy ilyen kutatóintézetnek a projektjei. Azért jellemzően azért Kelet-Afrikában még mindig azért a nagyobb projektek azok nyugat-európai, meg amerikai finanszírozásúak, és olyan kutatóintézetek végzik, azért németeknek is a Kelet-Afrikában nagyon jelentős kutatásaik voltak, Szudánban is, Egyiptomban is, Etiópiában is, tehát ott ezek nagyon jelentősek, franciák is nagyon sok helyen vannak jelen, bizonyos mértékig amerikai kutatóintézetek és angolok is jelen vannak ezeken a kelet-afrikai területeken. Változó. Hát azért Szudánban ennek a Kusita királyságnak, ami nagyjából a Krisztus előtti, nagyon leegyszerűsítve mondjuk a 800-as évektől, vagy 700-as évektől egészen a Krisztus utáni 4. századig fönnálló nagy birodalom királyság, az egyes sláger téma. Etiópiában az Axum, ami szintén egy ilyen, mondjuk azt, hogy a római korra nagyjából párhuzamosan létező királyság volt, egy kelet-afrikai állam alakulat, ennek a kutatása, meg ennek az előzményeinek a kutatása jellemző. Tehát inkább mondjuk azt, hogy az ókori kutatások ezek a legjelentősebbek, de például a lengyelek nagyon erőteljesen jelen vannak Szudánban is, és ők például elsősorban a keresztény korszakban vannak csodálatos eredményeik, tehát egy a 4. Zuhataktól egy kicsit észak felé, vagy hát nyugat felé Oldongola nevű keresztény királyságnak, vagy Oldongola nevű fővárosa, egy Makuria nevű keresztény királyságnak, ott elképesztő kutatások vannak, hát fantasztikus falképekkel, templomokkal, kolostorokkal, és minden, ami ezzel jár, tehát olyan színekkel, olyan dolgokkal. Sajnos ez Magyarországon viszonylag kevés, talán aztán a Giau magazinban jelent meg egyszer egy képes anyag, vagy erről, de tényleg elképesztő, hogy a lengyel ország itt Kelet-Európából milyen csodálatos kutatási eredményeik vannak mindenfelé. Észak-Kelet-Afrikában, meg még a háború előtti Szíriában is, meg Libanonban is, meg máshol is. Úgyhogy ők jelen voltak már a 60-as évektől kezdve mindenütt ezeken a területeken.
Kínaiak mennyire jelentkeznek az infrastruktúrális fejlesztések mellett így a tudomány területén?
Ezekben a humán területekben szerintem nem folytak bele, amennyire tudom, Szudánban sem. Mennyire Egyiptomban, azt hiszem, ott is csak japán projektről hallottam, kínairól nem. Nem jellemző még, de lehet, hogy ez is változni fog. Tehát azért ők, nem tudom, alapvetően ezen a kulturális területen őket nem láttam még.
Uh-huh. Milyen a gasztronómia ott? Mennyire volt egy ilyen teljes változás?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Én azt szoktam mondani, hogy aki jót akar enni, hát azért az, nem egy, az ne azért menjen Egyiptomba vagy Szudánba. Hogy különösebben gasztronómiai, pozitív gasztronómiai élményei legyenek. És ez nagyon, nagyon érdekesen alakult, mert hogy... Hát én az egyiptomi konyhát azt így... Azt mondom, hogy nagyon-nagyon ritkán ettem igazán jó ételt, aznak ellenére, hogy szerintem szuper alapanyagaik lehetnének. És például most az elmúlt 10 évben változott a szíriai háborúnak a egyetlen pozitív hozadéka, ami mondjuk volt az, hogy nagyon sok ember olyan menekült is érkezett Egyiptomba, meg Szudánba is, ahol a híres szír meg közel-keleti konyhának a különböző fúziós ötleteit behozták, és azokkal az alapanyagokkal, ami ott rendelkezésre állna, elképesztő jó dolgokat csinálnak. Tehát Khartoumban is, hogyha az ember megfizethető áron, de jót akar enni, akkor most egy szír, meg szírek által üzemeltetett éttermekbe tud menni. Na most még ennek azért van egy olyan aspektusa, hogy az ember nyilván azokat az alapélelmiszereket ismeri, de például Núbiában most én többször vittem, egy mellékállásban, ilyen kulturális turizmusban is dolgoztam, most ugye a utóbbi másfél évben, tehát ilyen túl kisebb túrákat is vittem, és a helyi partner cégekkel együtt olyan kisebb kifőzdékben is ettem éjszakon, ahol olyan ételeket is, ilyen főzelékféléket is csináltak, amelyek én nyilván a nevét se tudtam, meg hát ezeknek olyan nevük van, hogy nyilván ezt nem tudom volna kikérni, hogy akkor, bocs, akkor kérek egy ilyet és ilyet. És azt kell mondanom, hogy így érdekes zöldséggel például elég érdekes dolgokat tudnak Núbiába csinálni, amik már egyáltalán nem olyan nagyon egyenízűek, hogy az ember ezért zsicseri borsóval ilyen falafeleket eszik, meg valami kebabot vagy sülcsirkét, hanem egészen érdekes főzelékfélék is vannak, de nem a gasztronómia a legerősebb terület ez Egyiptomban, meg Szudánban, legalábbis számomra nem.
A hőmérséklet az mennyire brutális?
Hát nyáron senkinek nem ajánlott ezeken a területeken semmifajta értelmes tevékenységet folytatni, tehát valóban nyáron szerintem így április után az brutális. És szeptember is nagyon-nagyon-nagyon meleg tud még lenni, októbertől mondjuk márciusig érdemes ezeken a területeken dolgozni. Ami a könnyebbség, hogy a Nílusvölgyben, a sivatagi területeken a szárasság az nagyon pozitív. Tehát az embernek a hőérzete, 35 fokos hőérzet is elviselhető, hogyha nagyon alacsony a páratartalom. És mondjuk, hogyha a Vöröstenger partján viszont szeptemberben az ember ott van, és ugyancsak 30 fok van, viszont nem tudom, 80%-os páratartalom, az tényleg halál. Tehát az meg elviselhetetlen. Tehát a Nílusvölgyben, meg a sivatagban egy ilyen jó márciusi vagy februári időszakban meleg van, és de az ember nem érzi rosszabbul magát, mint itt Magyarországon egy száraz, meleg nyári napon.
És még Afrikánál maradva, nemrég, ha jól tudom, nemrég jöttél az Algériába.
Igen, Algériából, igen. Igen, ott is egy kulturális ilyen túrát csináltunk.
És ott, hát ott a Tassili-fennsíkon volt.
Igen, hát több helyen voltunk. Algéria most, hogyha Szudánt említettem, 11-ig volt Afrika legnagyobb országa, ma jelen pillanatban Algéria az. Elképesztő méretei vannak Algériának, és elképesztő kulturális arcai. Tehát Algéria északon, földközi tenger partján, egy olyan kulturális vidék, ahol a föníciaiak, aztán a rómaiak, aztán mindenféle késő antik, illetve hát iszlám korszaknak különböző civilizációi voltak. Az északi zóna az olyan mezőgazdaságilag, tájilag, mint bárhol egy mediterrán vidék, tehát tényleg gazdag, nagyon sokfajta növényt termesztenek, olajfaligetekkel, szőlőtermeszéléssel, mindenféle más dologgal. Egyébként ott, ha speciál, ott például már a konyha nagyon izgalmas, meg nagyon jó. És hát római kori városokkal, fantasztikus római kori romokkal, meg antik emlékekkel. És hát aztán kezdődik a sivatagnak, Szaharának az északi zónája, ahol viszonylag kevesebbet jártam.
Sziasztok! Hello!
És utána pedig...
Hello.
Szünet. Köszönjük, Gábor.
Szia.
Szünet.
Jó, hogy ment az a te? Igen.
Jó, tehát akkor... Jó.
Szellőztettünk.
Jó. Kezdjük erről, vagy berakjátok ezt?
Szerintem ez benne volt.
Jó, tehát visszatérve Algériára, aztán kezdődik a Szaharának a vidéke, és lenne a Tassili-hegység, ami a Szaharának, mondhatjuk tényleg, hogy a közepén található egy óriási hegyvidék, az már a líbiai-nigeri határhoz közel fekszik, ez 2000 kilométerre van Algírtól, tehát majdnem ugyanaz a távolság, mint Algír-Budapest, tehát még egyszer az ember annyit utazik. Hát ez meg egy teljesen más vidék. Tehát ez már a tuaregeknek, a beduinoknak, a sivatagi törzseknek egy ilyen régiója, és egy olyan arcát mutatja a Szahara, meg a Szahara története, amitől tényleg én azt mondom, hogy így, egy olyan lenyűgöző 6 napot töltöttem ott most idén, hogy ennek azt számolom, hogy mikor mehetek majd vissza megnézni még újabb arcait ennek a területnek. Szóval úgy kell elképzelni, hogy egy óriási hegyvidék, maga az egész már egy olyan 1000 méter magasságban kezdődik, és vannak itt még magasabb csúcsok, meg magasabb fennsíkok. És itt hát mondjuk azt, hogy 10 000 évvel, de vannak számítások, hogy akár 12 000 éves sziklarajzok is, és sziklafestmények is találhatóak. Elképesztő sziklaművészet van itt benne, ez a Szahara egyik zónája, ahol nedvesebb időszakban még mondjuk azt, hogy 8 000 évvel ezelőtt még nagy vadak éltek, nagyon afrikai állatok, elefántok, zsiráfok, orszarvúak, krokodilok, és mindenféle egyéb sivatagi állat, olyan állat, ami ma már inkább a szavannás területeken található meg, és ezek ott vannak a különböző szikla menedékekben megrajzolva, megfestve, vannak kifejezetten vésetek is, aztán óriási szarvasmarha csordák ábrázolva, vagy legalább egy 1000-2000 éves időszakon keresztül óriási állattartás folyt itt a mai Szaharának a belsejében, és akkor szépen lassan ez a Krisztus előtti mondjuk első évezredre vált annyira szárazzá, hogy már inkább csak ezek a kecskeféléknek a tartása volt lehetséges. Még itt is voltak akkor is bővízű ilyen víztározók, ahol az esőzések után megmaradtak a víz, illetve hát akkor itt azért a kutak is, nagyszámú kút is található. Úgyhogy elképesztő dolgokat láttam ezen a területen. Egyrészt a tuaregeknek a kultúráját, másrészt pedig tényleg minden sarkon különböző sziklafestményeket, sziklarajzokat. És ez egy óriási zóna, ahová egy részét bejárható turisztikailag, de hát vannak olyan kirándulások itt, hogy csak ahogy be lehessen járni egy zónát, az mondjuk egy 7-8-10 napos túrákat szerveznek rá az ottani túravezetők, és tényleg egy fantasztikusan izgalmas vidék.
És Algériában és Szudánban mennyit tudnak Magyarországról? Ismerik egyáltalán az országot? Vagy?
Hát a Szudánban én azt gondolom, hogy igen. Tehát Szudánban tudják egy picit is iskolázott emberek azért az bőségesen tudják, hogy hol van, hogy Magyarország, Európa, tehát itt képben vannak. Délen már Algériában annyira úgy tippelgetik, igen, északon azért még a francia iskolázottságban minden dolgokat teszi, mert igen, délen ott azt hiszem, hogy már többször néztek még, akik turizmusba jártak, hogy pontosan hol van Algéria, tehát nem, annyira nem voltak képbe. Szudánban én nagyjából igen.
Hány kapu volt?
Pontosan 12-t azonosítottak.
Na hát, a hízlényeket sem alattom.
Szép. Szerintem végeztünk, nem?
Hogy állunk időben?
Még egy 5 perc van, vagy még van valami, amit kérdezni akarsz?
Igen, úgy, nagyon gyorsan.
Igen, gyorsan.
Szerintem még van egy jokerünk a...
Ja!
Hát több forrás is megerősítette, hogy te feketeöves kempós vagy.
Igen.
Mesélj már, légy szíves nekünk erről egy kicsit.
Hát én a kempót, meg alapvetően a küzdősportokat azért elég korán kezdtem, tehát általános iskolás koromban, akkor ilyen 6 évet judoztam, aztán volt egy pici szünet, és akkor utána, aztán 14 éves koromban kezdtem el kempózni, úgyhogy ez még bőségesen a régész tanulmányaim előtt jött, és akkor utána azért ezt így elég aktívan csináltam, meg edzősködtem így a 90-es évek végén, 2000-es évek elejéig, aztán én is mentem autópályázni ide-oda világba, úgyhogy akkor egy picit ez a sport rész, az, meg a edzősködés az így háttérbe szorult, de magát a kapcsolatom a sporttal, meg az edzéssel azért az nem szakadt meg teljesen, úgyhogy ez a mai napig azért csinálom, nyilván nem azzal az intenzitással, mint mondjuk egyetemista koromban belefért, tehát csinálom. Uh-huh. És ez sokat adott egyébként minden szempontból az erőléthez, meg ahhoz, hogy az ember ilyen helyeken is úgy megtalálja a módját, a nem feltétlenül a küzdelembe, de a hétköznapokban a túlélésbe.
Nagyon jó.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Szívesen.
Hallgatóknak köszönjük, hogy meghallgattak minket. Social media. Fenn vagy ma Facebookon, Instagramon, Spotify-n is tudnak minket hallgatni, és SoundCloud-on is fenn vagyunk, úgyhogy legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Igen. Sziasztok!
Sziasztok!